Jó reggelt kívánok! Sajtokkal folytatjuk itt a hétvégi menetrendben. A Sajtkészítők Szövetsége harmadik alkalommal indít sajtbíra képzést. Buza Sándor Gundel Károly nemzetközi sajtbírával beszélgetett erről.
Mondjuk ezzel a névvel nem is dolgozhatnál máshol, mint a gasztronómiában egy picit. Melyik ág?
Köszönöm szépen, hát Gundel Károly a dédnagyapám volt, aki az éttermet alapította, és hát az ő egyik fia Gundel Ferenc volt az én nagyapám, aki pedig hát sokan a szakmában a főiskoláról ismerhetnek, és hát ezen a vonalon. Illetve édesapám is Gundel János, aki az elmúlt években nagyon sokat dolgozott a főiskolán és tanított, illetve most már egyetemen, bocsánat.
Azt tudom, hogy te borbíráló is vagy. Voltak éppen az volt először, ugye?
Igen, én az életem első szakaszában bor és alkohol kereskedelemmel foglalkoztam, és ebben az időszakban lettem én is borbíráló, és hát az elmúlt években kezdtem el átkacsintani egy picit a sajt világába, úgy gondoltam, hogy...
Hogy jött ez?
Hát úgy, hogy íz. Tehát, hogy az íz az mindig is nagyon fontos volt számomra, és az, hogy ha elfogyasztok egy ételt vagy italt, akkor ott nem csak egy étkezésről van szó, hanem mindig is fontos volt, hogy egy picit odafigyeljünk, hogy mi van abban az ételben, és hogyha az ember nem csak elfogyasztja, hanem gondolkozik róla, akkor egy idő után fog tudni róla beszélni, oda észreveszi a különbségeket, és a bor és a sajt összekapcsolódása nálam pedig úgy van, hogy eleve már a borkóstolóknál is azért sajtot kóstolunk, meg mindig is érdekeltek a sajtok, és amikor mondjuk Franciaországban voltam korábban, akkor bebetévedtünk egy sajtboltba, és már úgy a...
Nem nehéz.
És onnantól kezdve ezt megszereti az ember, hogyha egyre idézőjelben az átlagember számára szélsőségesebb ízvilágokat kóstol, akkor egy idő után hozzászokik az ízléshez, és így előre lehet lépni abban, hogy milyenek a sajtok ízei. A borkóstolásnál én a 90-es években egy alkoholos cégnél dolgoztam, ahol volt bor és alkohol kereskedelem is, és mi borkereskedők mindig egy kicsit külön gondolkoztunk abban, hogy egy alkoholkereskedőnek milyen egyszerű dolga van, mert az alkoholnak ugye van egy receptje, azt minden évben elkészítik, és a bornál
hát
pedig...
A bornak is van egy receptje, csak minden évben nem lehet ugyanazt elkészíteni.
Csak nem lehet ugyanazt elkészíteni, mert minden évben más lesz azáltal, hogy milyen az időjárás. Most ehhez képest, amikor én ebbe a sajtvilágába így belekeveredtem, akkor így hátraököltem, és meglepődtem, hogy... Te jó ég, hát a sajt az még nehezebb. Tehát, hogy nem évente változik, hanem naponta változik az, hogy éppen az a tehén előző nap mit evett a legelőn, feldolgozták-e azt a tejet azonnal, vagy nem, mert azért vannak standardek, amiket lehet követni, de mivel mi a kis kézműves sajtok világában dolgozunk, így... még nagyobbak a különbségek, mint egy bor esetében, mert lehet, hogy egyik nap megkóstolom, a másik nap teljesen más lesz az a
Igen, saját. De hát ugye erre azt szokták mondani, hogy azért a mai technológia már nagyban segíti azt akár a kézműves vagy a kistermelőknek a sajtkészítését is, különféle páratartalmak, meg hőmérsékletek, hogy valami fajta standarditás legyen, de hát való igaz, a sajt az egy élő állat.
Igen, a standarditás van, bár Magyarország egy picit abból a szempontból van elmaradva, hogy ugye kiesett 40-50 év, és a sajt kultúrának a fejlődése egy picit később indult el, mint a boré. A boré ugye azonnal 90 környékén elindult, már 89-90-ben megjelentek az első olyan bortermelők, akik új stílusban.
Hát igen, azért nem szabad elfelejteni, hogy tradicionálisan azért itt voltak a borrégiók.
Igen, de a sajt valahogy így sokkal később indult el, illetve nem olyan tömegesen. Az elmúlt években most már tömegesen indult el a fejlődés, és amikor én is mondjuk külföldre kitekintek, akkor látom több száz évre visszatekintve a tradíciót a sajtkészítésben. Magyarországon nem volt olyan eredetvédett sajt az elmúlt években, egy-kettőt tudunk mondani, aminek volt valamilyen tradíciója itt az elmúlt években, de most fog szerintem kialakulni szépen lassan az, hogy eredetvédett legyen, és legyen egy, uh-huh. egy standardizálás, hogy bizonyos sajtokat csak uh-huh. hogy lehet elkészíteni, és amikor ez meg lesz, akkor lesz standardizálás, de pici különbség mindig lesz, mert nem mindegy, hogy télen istállóban él az állat, vagy nyáron kint van a legelőn, illetve az a legelő milyen összetételű, amin legel az állat.
Hát ezt teljesen alá tudom írni azt is, hogy említetted, hogy kimaradt egy 40-50 év. Én falusi gyerek vagyok, én Zalai falu, egy faluban nőttem föl a 60-as években. Szinte minden harmadik, és nem kis falu volt, Söjtör, minden harmadik házban volt tehén. Tehát az reggel kihajtották, este visszahajtották. Minden házban ugye megfejték a tehenet, oda is jártunk, tehát nem a tejcsarnokba jártunk, hanem a szomszédba jártam át konkrétan tejért, néha még fejtem is a tehenet, megengedték. Túró készült, tejföl készült, viszont nem emlékszem rá, hogy sajtkészítésre valaki is adta volna a fejét, ergo, annak ellenére, hogy egy ilyen tejközpontú életet éltünk, a sajt az kimaradt az életünkből. És beszélek a 60-as évekről, a 70-es évekről.
Igen, hát a még fiatalabb koromból emlékszem én is olyanra, hogy járkáló teheneket lehetett látni, és sokat jártam ugye vidékre én is a borok miatt, hogy szinte maguktól kimentek az állatok a falu végébe. Az, hogy akkor sajtot miért nem készítettek, erre én most így nem tudok jó indokot vagy jó választ adni, de az...
Biztos macerás volt. Macerás?
Macerásnak macerás.
Hát az... ha macerás, akkor az ember letolja magáról.
Macerásnak macerás. Én nem vagyok gyakorlott sajtkészítő, bár így a sajtesztelés miatt én is elmentem egy tanfolyamra, hogy lássam, hogy egyáltalán hogy készül, mert ugye a sajtbíra az nem sajtkészítő, hanem a sajtbíra az azt tudja megmondani, hogy a késztermék technológiailag mennyire profi, vagy mennyire 100%-os, de ennek ellenére az, hogy ismerjem a sajtkészítést, az fontosnak tartottam magamnak, de az is egyértelmű, hogy az egy tiszteletre méltó dolog, aki nap mint nap sajtot készít, mert nagyon sok munka van bele, és nem ott ér véget a sajtkészítés, hogy beoltottam, hogy kipréseltem, hogy bármi történt vele, hanem ottan kezdődik a munka vele, mert minden nap forgatni kell, mert minden nap tisztítani kell, főleg egy érlelt komolyabb sajtot.
Mi a célja ennek a képzésnek, illetőleg mi volt a célja az első kettőnek is, illetőleg van-e valami utóélete, hozadéka az első két képzésnek?
Az első két képzésnek az utóélete az, hogy inkább onnan kezdem, hogy miért is készült, miért is lett ez a sajt bíra tanfolyam. Azért hozták létre, akik kitalálták, hogy legyen sajtbíra tanfolyam, mert sajtversenyeket már szerveztek előtte, uh-huh. és hogy igazából kibírálja el azokat a sajtokat, amik ezeken a versenyeken megjelennek.
Eszembe jutott a falusi borversenyeken, kibírálja el.
Igen, ezen akartak annak idején tovább lépni, mert hogy ugye nem mindegy, hogy kimond véleményt egy sajtról. Bármilyen élelmiszeripari verseny, az szubjektív. Lássuk be. De ha van egy képzettségünk, és elmondták nekünk, hogy milyennek kell lenni a sajtnak külsőre, ízre, illatra, ha van egy standard sajt, akkor annak az alap dolgai megvannak, ugye, akkor mégiscsak a szubjektivitáson túl lehet lépni egy kicsit, és szakmai háttérrel azért könnyebb megmondani egy sajtról azt, hogy az most jó, nem jó, vagy valamit jobb lenne változtatni. A képzés célja egyértelműen az volt, hogy legyenek profi bírák, akik ezeket megtanulják, és pontos visszajelzést tudnak adni a termelőnek és a fogyasztónak is, hogy mi az a cél, amit igazából el kellene érni, és hogyha van valamiben egy pici hiba, akkor azt korrektül tisztességesen le lehessen írni, hogy milyen hibát találtunk abban a sajtban.
Bizonyára a képzésen résztvevők, ugye, akik az első kettő részt vettek, azok között sok olyan volt, aki azért hajtotta a fejét a képzésbe, mert őt ez érdekelte, de mondjuk profi, tehát annyira profi vagy tudományos szinten nem akar vele foglalkozni, valószínűleg nem is foglalkozik vele, de otthon már tudja, vagy a baráti körben el tudja mondani, hogy milyen a jó sajt. De lettek olyanok, akik aztán úgy, mint te, bíraként dolgoznak, és járnak Magyarországon és külföldön is versenyekre?
Természetesen lettek. Lemorzsolódás van, mint minden ilyen képzés után, ugye a bármilyen képzés indul, az annak vannak elmaradói, de jó néhányan vagyunk, akik szívesen csináljuk. Nem kell sok időt erre rászánni. Tehát, hogy a képzés az egy dolog, elindul a képzés, körülbelül másfél hónap, és ezzel nincsen vége a képzésnek, mert ha olyan ember is jön, mint amilyen én is vagyok, hogy a másféle tesztelésen már részt vett, tehát nagyjából a rendszert ismerjük az ízeket, akkor is a sajtnak az ízeit folyamatosan kóstolni kell, ezért a képzéssel nem ér véget egy sajtbíra képzése, hanem mi nekünk folyamatosan havonta egyszer van eleve is egy olyan képzésünk, ahol mindig más témát...
Továbbképzés.
Egy továbbképzés, így van. Illetve van jelen pillanatban Magyarországon egy 5-6 sajtverseny éves szinten, különböző régiókban, pont a közeljövőben május első hétvégéjén Gyoma Endrődön lesz egy nagyon klassz sajtos rendezvény, amihez tartozik egy sajtbírálat is, és oda mi kis busszal, csoportosan, egy jó hangulatú csapattal levonulunk, és a versenynek a zsűrizését elvégezzük. Tehát, hogy ezekkel a képzésekkel, sajtversenyekkel szépen fokozatosan mindenki belerázódik a sajtbírálatba, és azért is fontos a képzés, hogy a havi egy képzés, hogy kialakuljon bennünk is, és egymásnak segítsük azt, hogy az a sajt most tényleg hova tartozik, és akkor általában végigbeszéljük, megbeszéljük, hogy ki mit látott benne, milyen pozitívumot látott benne, milyen negatívumot látott benne, és így a fogyasztóknak is lehet egy jó visszajelzést adni, mondjuk egy ilyen rendezvényen, mint a Gyoma Endrődi, hogy ott a fogyasztó is azt tudja keresni, hogy na akkor mi a jó, mi a szép. Mert ugye azért kistermelőkről van szó. A kistermelőnek az egyik előnye az, hogy kicsiben tud dolgozni, a nagy üzemnek a nagy előnye az, hogy standardekkel tud dolgozni. Tehát, hogy a piacon is azért én a fogyasztóknak is mindig azt javaslom, hogy azért nézzék meg, hogy az a kistermelő rendbe tisztán tartja a saját kezét, pultját, mindenét, és onnan vásároljanak, mert az a kívánatos. A kis üzemeknek az egyik hátránya az, hogy nem annyira standardizáltak, és ez hátrány is, meg előny is egyébként, mert az előnye, hogy rugalmasabban tud egy terméket előállítani.
Igen, ez ugye mindig örök kérdés, hogy a nagyüzem és a kisüzem közötti különbség pro és kontra az hogyan tud működni. Valóban a nagyüzem hoz egy standarditást, ami a technológiából adódóan kvázi mindig majdnem ugyanazt a minőségű sajt előállítását adja. Egy kisüzem vagy egy kistermelő nem rendelkezik ezekkel a technikai vívmányokkal. Ő tényleg napi szinten éli meg azt, hogy a tehén mit evett előző nap, vagy az előző héten, vagy mit legelt, és ebből adódóan kell neki megalkotni azt a sajtot, amire ő büszke is, amire ő azt mondja, hogy ez egy igazán jól elkészült sajt volt. Egyébként mi a tematikája ennek a képzésnek? Azt mondtad, hogy körülbelül másfél hónapig tart egy ilyen képzés?
Körülbelül másfél hónap lesz most, igen, ez a képzés. Május 11-én indul a képzés, még bőven lehet rájelentkezni, mert 10-én is még tartunk egy felvételi vizsganapot, és a tematikája az igazából a sajt történetétől indul, és végigmegy sajtkészítési alapismereteken. Nagyon fontos, hogy nem sajtot készíteni, tanítjuk meg a jelentkezőket.
Tehát a tanfolyam nem lesz sajtkészítés.
Nem lesz sajtkészítés a tanfolyamon, hanem nagyon sok kóstolás lesz. Tehát, hogy a lényege az, hogy megtanulják a jelentkezők azt, hogy kell kívülről kinézni, milyen illatokat kell figyelni, milyen belső állagát kell figyelni a sajtnak, hogy milyen lyukazottsága van a sajtnak. Tehát így végigmegyünk szépen lassan a bírálatnak a folyamatán, megtanítjuk a bírálati szoftver használatát, tehát hogy már nem papíron megy egy bírálat, hanem ehhez az Egyesület létrehozott egy nagyon klassz szoftvert, ami folyamatosan fejlesztve is van, ahol szépen le lehet írni ezeket a szempontokat, amiket mondtam, hogy külső íz, illat, összbenyomás, és akkor kialakul egy összkép, és ezeken megyünk végig. Magán végig vesszük a sajthibákat, tehát hogy én már a borászati képzésnél is, de itt a sajtnál is nagyon örültem neki, bár nem mindenki örül neki, hogy azért lehet találni sajthibákat, és ezekre mindig lehet példát is hozni, és ha az ember ezeket megismeri, akkor később fog tudni róla beszélni. Itt is lesz lehetőség hibás sajtokat nézni, vizsgálni, megkóstolni, mert valamilyen szinten meg kell kóstolni. Természetesen olyan sajthibákat kóstolhat meg az ember, ami nem az egészségre ártalmas.
Bocsánat. Ízesített sajtot is bíráltok?
Ízesített sajtot nem bírálunk, alap sajtokat bírálunk. Vannak bizonyos sajtversenyek, ahol lehet ízesített sajttal indulni, de azokat mindig külön vesszük. Lévén, hogy nekünk a célunk az, hogy a tehénből származó eredeti ízek, zamatokra vagyunk kíváncsiak. Nagyon finomak tudnak lenni az ízesített sajtok medvehagymával, édeslekvával, áfonyával, bármivel. Az egy élelmiszeripari kategória, piacon jól el lehet adni, mert az embereknek egy könnyen felfogható jó érzést ad. Egy étkezési élmény tulajdonképpen, de szakmailag nehéz úgy sajtot bírálni, hogy közben egy áfonyával ízesítve van. Egyedül, ami az ízesítésekben benne van, az a füst. Tehát, hogy mondjuk egy paranyicát nem natur tesztelünk, hanem általában azért azok füstösek. Az egy kihívás, amikor egy tesztelő leül egy asztalhoz, és 6-8 különböző füstölt paranyicát kell egymáshoz összehasonlítani. De ez is egy izgalmas élmény.
Ugye azt szoktuk volt mondani, hogy vagy a kérdés mindig úgy szól, hogy a trapistán túl van-e élet Magyarországon sajtilag. Szerencsére van. Hogy látod az elmúlt 10-15-20 évnek a sajtbúmját? Mert óhatatlanul azt kell mondani, hogy van és volt sajtbúm.
Igen, sajtbúm van. Most nagyon sok régióban, szinte az ország minden pontján lehet találni olyan kézműves sajtkészítőt, akik szuper, nagyon jó sajtokat állítanak elő. A sajtkészítőknél nagyon sok helyen ugye a könnyű sajtok, a gomolyák megjelennek, vajak, bármik, és utána vannak a következő, akik már kamambereket készítenek, Roquefort jellegű sajtokat, tehát kékpenészes sajtokat, vagy utána jön a következő kategória, ahol már érlelt, féléves, egyéves érlelésű, nagy, kemény sajtokat is lehet találni. Én abszolút úgy látom, hogy nagyon nagy a fejlődés, nagy a növekedés. Jelenleg igazából a piacok és egy-két szaküzlet az, ahol a vásárlók ezeket meg tudják találni, illetve a közvetlen értékesítés a futárral egyébben elküldött lehetőség van meg, de folyamatos a fejlődés, és nagyon jó, és azt gondolom, hogy ezek a sajtversenyek is, ahol mi visszajelzést tudunk adni a termelőnek, ezek előre viszik azt, és ez is a célja az Egyesületnek, hogy minél jobban kapjon visszajelzést a szakmailag is kapjon visszajelzést a termelő, egyébként pedig egyértelműen a legfontosabb visszajelzés az a fogyasztótól jön, megveszi, nem veszi, illetve én nem azt szoktam mondani, hogy megveszi, nem veszi, hanem visszajön-e megvenni még
így
egyszer.
Van.
Tehát,
így
hogy
van.
Ez a legfontosabb.
Zárszó gyanánt, hol lehet jelentkezni erre?
A sajtkészítők.hu weboldalon lehet jelentkezni, ott van egy aloldal, ahol a sajtbíra képzés megtalálható. Ott van egy e-mail cím, azon lehet még jelentkezni, és nagyon várjuk azoknak a jelentkezését, akik hosszú távon gondolkodnak abban, hogy sajtbírák legyenek, szeretik az ízeket, szeretik átgondolni fejben, hogy milyen ízeket fogyasztanak, hogy egy ilyen példát tudok mondani gyorsan, hogy a nagymamáink belecsempésztek-e a túrógombócba esetleg egy kis citromhéjat, vagy nem, ha ezt ők észrevették, akkor...
Bele. Akkor... Bele. Legyen, most felfedtük a titkot.
Gundel Károly nemzetközi sajtbírával Buza Sándor beszélgetett. Picit pihenünk, jönnek a hírek, aztán pedig továbbra is menni-enni, ezúttal egy demonstrációra. Maradjanak velünk!